Sziasztok! Dr. Testenyi Tünde vagyok, radiológus szakorvosként, az ultrahang rendelésemen gyakran elhangzik ez a kérdés. Mi is ez a zsírmáj, mit is jelent igazán pontosan? Úgy érzem, érdemes is elidőzni egy kicsit ebben a témakörben, hogy miért? Azért, mert a zsírmáj egyre gyakoribbá válik, mára a világ népességnek körülbelül 25%-át érinti. A betegek egy részében a zsírosodást kísérő gyulladás miatt a máj fokozatosan tönkremegy, így előfordul, hogy csak a májátültetés segít. Egyrészt ezért is éreztem úgy, hogy a felénk érkező gyakori kérdések közül érdemes foglalkozni ezzel a témával. Másrészt azért is, mert ha időben felismerjük és szakszerűen kezeljük, ez a probléma könnyen megoldható. Azt általában, az a tapasztalatom, a legtöbben tudják, hogy az alkohol károsítja a májat, és a vírusos májgyulladás sem teljesen ismeretlen fogalom a laikusok körében. De akkor kicsit konkretizáljuk, mit is jelenthet ez a zsírmáj. Egyszerűen megfogalmazva, a felesleges zsírok felszaporodása a májban. Orvosi szóhasználatban a zsírmáj jelenséget az úgynevezett nem alkoholos eredetű májbetegségként is szoktuk emlegetni. Ez alatt értünk minden olyan májkárosodáshoz vezető állapotot, amely nem az alkohol vagy a vírus fertőzés hatására alakul ki. Hazánkban szoktuk használni ezt a steatózis kifejezést is a zsírmájra, lehet, hogy így is hallottátok már. Ha a zsírfelszaporodás során gyulladásos folyamat is kialakul, az elkezdi pusztítani a májat, ekkor már az orvosok gyulladásos zsírmáj néven említik ezt a betegséget. Ebből is jól látszik, hogy a máj elzsírosodása egyáltalán nem ártalmatlan, ha nem is vezet minden esetben májzsugorhoz, a súlyosabb formája éveket vehet el az életünkből, ezért kell időben gondolni rá. Mi a három leggyakoribb dolog, ami felveti, hogyha valaki zsírmájbetegségben szenved, hiszen hát ez nagyon fontos a diagnózis szempontjából. A diagnózis az általában úgy születik meg, hogy az orvos kikérdezi a beteget, tehát a diagnózis kialakításánál a páciens panaszait, tüneteit vesszük első lépésként figyelembe. Ebben az esetben kicsit nehéz a dolgunk, mert a zsírmáj esetében nagyon általánosak ezek a tünetek, ilyen például a kimerültség, fáradtság, gyomortáji, májtáji fájdalom, de több más nem jellegzetes problémát is érezhetünk ebben a betegségben, tehát ezzel nem tudunk igazán pontos diagnózist alkotni. A legnagyobb probléma pedig most következik, mégpedig az, hogy a betegeknek a 90%-a az tünetmentes, és általában csak egyéb okból végzett orvosi vizsgálat, például az ultrahangvizsgálat, vagy a laborvizsgálat az, ami során felismerésre kerül. Ebben benne van a megoldás is, tehát az, hogy az ultrahang és a speciális laborok alapján ma már adott a lehetőség, hogy a zsírmájbetegséget és annak súlyosságát pontosan meghatározhassuk. Ez rendkívül fontos, mert a zsírmáj nem veszélytelen, és a jó hír az, hogy szerencsére gyógyítható. De kanyarodjunk most egy kicsit vissza az eredeti témához, fókuszáljunk a kérdéshez, és sokan megszokták azt is kérdezni, hogy mi az oka ennek a zsírmájnak. A nem alkoholos zsírmáj oka elsősorban a túlevés, az elhízás, főleg akkor, hogyha az fizikai aktivitás hiányával párosul. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor az orvosok még csak sejtették, hogy mitől zsírosodik a máj, a kacsamáj termelők ellenben már pontosan tudták, hogy mi okozza a zsírmájat, a krónikus túletetés. Azt is megtapasztalták, hogy a szénhidrátok, tehát a kukorica keményítő túletetésével működik a dolog a legsikeresebben. Az emberek körében is hasonló alapon jön létre, tartós kalóriabőség, iparilag feldolgozott, finomított szénhidrátokban és toxikus növényi olajakban gazdag élelmiszerek vannak a háttérben. Ennek tudatában nem is lehet csodálni, hogy szinte járványként tekinthetünk a zsírmáj jelenségre egyesek szerint. Az egészségtelen ételek fogyasztása mellett a mozgás hiány, a kevés természetes napfény, a krónikus alvásdeficit és a felborult bioritmus is tovább ronthatja a helyzetet. A felsorolt ártalmak közül legsúlyosabbnak bizonyul az említett nyugati típusú diéta, tehát a sokak által úgy ismert diéta, hogy junk food. És az, hogyha ez fokozott kalóriabevitellel, tehát tartós bőséggel párosul. Ennek megértéséhez érdemes és elkerülhetetlen egy kis biokémiai magyarázatot is meghallgatni, amiből kiderül, hogy bőség idején hová tesszük a felesleget, azaz hogyan raktározzuk el a táplálékot. Gyümölcscukor, fruktóz és zsírmáj, mi a kapcsolat köztük? Erre a kérdésre kell megkeresni a választ, mert így fog kiderülni, hogy hogyan raktározzuk a táplálékot. A kutatások szerint a zsírokkal együtt bőségben érkező szénhidrátok fontos kiváltói a zsírmájnak. Azonban szerencsére nem minden szénhidrát egyformán kártékony. Két alapvető szénhidrátról fogok most beszélni, az egyik a glükóz, a másik a kiemelt fruktóz. A természetben előforduló, felszívódó összetett szénhidrátok csak nem teljesen glükózból épülnek fel. Lassú lebomlásukból egyenletes glükózterhelést kapunk, mely rendesen megdolgoztatja ugyan az inzulin termelő hasnyálmirigyet, de a felszívódó glükóz feldolgozásában lényegében az összes sejtünkbe segít. Az izom elraktározza, az agyunk eltüzeli, és minden sejt fogyaszt belőle funkciója szerint. Szerencsére még az sem okoz egykönnyen zsírmájat, ha valaki tiszta nyers glükózt fogyaszt nagy dózisban és kitartóan. Ez azonban elég nehéz dolog a gyakorlatban. Az ebből készült zsíroktól, ugyanis az máj ilyen esetekben sokáig képes gond nélkül megszabadulni. Ugyanakkor a zsírmáj provokálásában jelentős szerepet játszik egy másik elterjedt étkezési szénhidrát, ez a gyümölcscukor, vagy a kémiai nevén fruktóz. A finomított asztali cukor, a kristálycukor és a porcukor, ugye, ezzel találkozunk leggyakrabban, egy diszaharid, azt kell róla tudnunk, hogy ennek az egyik fele a glükóz, a másik fele viszont a fruktóz. A finomított cukorral tehát bőségben fruktózt is fogyasztunk. A kutatási eredmények alapján biztosak lehetünk benne, hogy a gyümölcscukor rendszeres fogyasztása hosszabb-rövidebb idő alatt zsírmájat okoz. Hatása dózis függő ugyan, azaz sok fruktóz gyorsan károsít, de sajnos a kevés sem veszélytelen. Ez utóbbi esetben a fruktóz szépen lassan, fokozatosan fogja zsírral belakni a májat. A fruktóz különleges cukor azért váltja ki a máj kóros elzsírosodását, mert a glükóztól eltérően csak a bélfal és a máj képes felhasználni. Lebomlása különös anyagcsere utakon zajlik, melyek gyulladást és zsírlerakódást okoznak. Jó hír, hogy a kutatások szerencsére azt bizonyítják, hogy kevésbé ártalmatlan a természetes eredetű gyümölccsel elfogyasztott gyümölcscukor. Az így bejutó fruktóz kisebb mennyiségű és lassan emésztődő, illetve emészthetetlen rostokkal együtt érkezik, ezért lassabban terheli az emésztőrendszert is. A lassan felszívódó természetes gyümölcscukor feldolgozása szinte teljes mértékben megtörténik a bélfalban, és így csak igen kevés jut el a májba. Sajnos manapság, ha engedünk a csábításnak, akkor fruktóz terhelésünk zömét gyorsan felszívódó, kártékony, mesterséges adalékok formájában kapjuk. Az élelmiszeripar ugyanis a kukorica keményítő feldolgozásából egy nagyon olcsó édes melaszt fogyaszt, amelyet egy HFCS rövidítéssel szoktak egyébként ellátni a csomagolásokon. Ez sajnos nem csak az üdítőitalok és édességek adalékanyaga, de fruktózsziropot rejt számtalan feldolgozott, tartós, dobozolt élelmiszeripari késztermék is. Ettől válik ugyanis olyan nagyon finommá, és így sokkal eladhatóbbá az adott termék. Nem véletlen, hogy a máj ennek az anyagnak az ipari bevezetésével kezdett látványosan elzsírosodni a populációban. Egyesek szerint a fruktóz igazi tömegpusztító fegyver, és ez a túlzónak tűnő megállapítás sajnos szerintem sem áll messze az igazságtól. Erre ugye sokan reagálhatnak úgy, hogy rendben, értem, eszek egy kis finomságot, kicsit zsírosabb lesz a májam, kicsit eltér majd a labor eredményem, vagy egy ultrahangnál egy picit fényesebbnek látszik majd a monitorom, na bum, akkor mi van? Hát az van, hogy a zsírmáj és a gyulladásos folyamat között egy elég szoros kapcsolat van, és ez a gyulladásos folyamat hosszú távon elpusztíthatja a májunkat. Az egyszerű zsírmáj, emlékezünk csak vissza az elején, ugye, megbeszéltük, ez az úgynevezett nem alkoholos májbetegség, önmagában még nem súlyos betegség, csak jelzi az anyagcserének a kisiklását. Az érintetek 7-30%-ában azonban tovább halad a folyamat, és krónikus májgyulladás alakul ki. A gyulladás nem ritkán folyamatosan súlyosbodik, a máj elkezd hegesedni, pusztulni, ez szövettanilag is kimutatható. A betegség végállapota a májcirrózis, amely májátültetés nélkül előbb-utóbb halálos májelégtelenségbe torkollik, és a betegek életét egyedül a májátültetés mentheti meg. Ki az, aki nem próbálná idejében visszafordítani ezt a folyamatot? Ki az, aki nem tenne meg mindent, ha ezzel megmentheti a máját a teljes pusztulástól? Kit fenyeget a gyulladásos májpusztulás? Még nem tudjuk pontosan meghatározni, az valószínű, hogy bizonyos genetikai hálam esetén gyakoribb a gyulladásos zsírmáj, és emellett a májcirrózisnak is a kialakulása. Ezért is okosabb komolyan venni és visszafordítani azt még a betegség korai, veszélytelen formájában. Most tehát így folyamatosan eljutottunk az utolsó részhez, hogy mit kell tudni a zsírmájnak a gyógyításáról. Az első és a legfontosabb üzenetem azok számára, akik zsírmájban szenvednek, hogy ki kell használnunk a lehetőséget, és reagáljanak minél hamarabb időben, kérjék szakember segítségét. De időzzünk most el abban a témában, hogy hogyan fordítható vissza ez a probléma. Gyógyszere nincs, mert életmódbetegséget bármennyire is szeretnénk, nem gyógyíthat sajnos néhány csoda tabletta. Ugyanakkor nincs ok az elkeseredésre, mert jól tartható, de határozott étrendi, életviteli módosítással, diétával kiválóan kezelhető. Az egyik rendelésem során éppen egy páciensemmel beszélgettem a múlt héten, aki elmondta, hogy ő metformint szed, nagyon elégedett, mert egy pesti orvos ajánlotta neki, és hát szerinte így védve van. Elszomorodott, amikor elmagyaráztam, hogy a rendszeres túlevés ellen nincs valódi gyógyszerünk. Kicsit javíthat a helyzeten a cukorbajban is előnyös metformin tabletta szedése, ami átmenetileg megtéveszti az anyagcserét, azt üzeni ugyanis, hogy éhség van a testben. Aztán, ha a kalóriabőség nem csökken, akkor győz a túlerő, és többé már nem hat, vagy csak kevéssé hat a gyógyszer. A zsírmáj és a vele rokon anyagcsere betegségeink közös forrása a mozgáshiány és az értéktelen olajokban, finomított szénhidrátokban, üres kalóriákban gazdag szemételen kaja, a junk food. Ennek ismeretében a gyógyítása is meglehetően logikus, ugye? Rendszeres mozgás, rövid, időszakos koplalás és a megfelelő mértékkel fogyasztott természetes eredetű valódi táplálék. A tudomány határozottan igazolja, hogy a rendszeres testgyakorlás segít felszámolni a pangózsír felesleget. A tréning ugyanis helyet csinál a kalóriáknak az izomzatban, javítja az inzulin érzékenységet, csökkenti a vércukorszintet, megindítja a zsírégetést és a fogyást. A rendszeres mozgás minden életmódbetegségben helyet kell kapjon, és ez alól a zsírmáj sem kivétel. Sokan úgy vélik, hogy a zsírmájat javítani fogja minden kalória megszorítás, ami kellően radikális ahhoz, hogy fogyást okozzon. Ez alapvetően igaz, a probléma inkább ott jelentkezik, hogy ezt nem nagyon könnyű megvalósítani, de hát ez most nem a témánk része. Első lépésben le kell szögeznem, hogy ebben a speciális zsírmáj diétában nem elsősorban a kalóriákat kell megvonni, hanem a kisiklott anyagcserét kell korrigálni egy speciális stratégiával. A zsírosodás folyamatát gyorsan, egyszerűen és biztonságosan vissza lehet fordítani. A My Dieta programmal szakember ellenőrzése mellett jelentősen tehermentesíthetjük a májat és az anyagcserét, és már akár 2 hét után is a következő eredményeket szoktuk tapasztalni a laborleletben. A trigliceridek a májban csökkennek, az inzulin rezisztencia csökken, javul a glükóz tolerancia, és a páciensek örömére a testsúly is csökken. Mindemellett érdekes módon, illetve tudományosan megmagyarázhatóan több más betegségnél is javulást lehet elérni, amit úgy veszünk észre, hogy a szükséges gyógyszeradagok mennyiségének csökkenése mutatkozik. Ennek természetesen mindig nagyon örülünk. Ilyen például a 2-es típusú diabétesz, a magas vérnyomás, a magas koloreszterin és triglicerid szint, túlsúly és a közfény is. Az elmondottak alapján gondolom mindenki számára most már nyilvánvaló, hogy a zsírmájbetegség esetén a pontos diagnosztikai értékelés, az egyénre szabott terápia, a nyomonkövetés és a prevenció, vagyis a megelőzés fontos alapjait képezik a sikeres gyógyulásnak. Személyes tapasztalatunk, hogy ezek bármelyikének elhanyagolása késlelteti, illetve a legtöbb esetben akadályozza a teljes gyógyulást. Ebben a folyamatban szeretnénk segítséget nyújtani a hozzánk forduló pácienseinknek egy speciális dietetikai szaktanácsadással. Minden ember más és más, eltérőek a szükségleteink és az igényeink, problémáink is. Ezért tudjuk, hogy az egyénre szabott táplálkozás terápia a sikertitka. Így zsírmáj esetén is egyénre szabott orvosi diétás programmal és tanácsokkal tudunk segíteni az Olivamed magánklinikán. Hogy mikor és pontosan milyen étrendet érdemes választani, az egy rövid elbeszélgetés és részletes táplálkozási anamnézis felvételét követően határozható meg. Ezért fontos, hogy a zsírmáj profilú tanácsadáshoz a friss laboreredményeit, valamint korábbi hasi ultrahangleletét is hozza magával. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép napot és jó egészséget nektek!